Mózes második könyvének 30. részét olvassuk el. A Mózes második könyvét az elejétől a végig, az 1-től a 38. versig. Azután készítes oltárt az illatáldozat bemutatására, akácfából készítest. Hossza egy könyök, szélessége egy könyök, tehát négyzet alakú legyen, és két könyök magas. Vele egy darabból legyenek a szarvai. Vont be színaranyal a tetejét és oldalait körös körül, valamint a szarvait is. Készítes rá körös körül aranyszegét. Két aranykarikát is készítes hozzá a szegély alá. Két oldalt mindkét oldalra készítes. Ezek legyenek a rudak kengyelei, hogy ezekkel hordozzák az oltárt. A rudakat akácfából készítesd, és vonasd be arannyal. Helyezd az oltárt a bizonyság ládájánál lévő kárpit elé, a bizonyságon lévő fedél elé, ahol megjelenek neked. Azon mutasson be Áron illatáldozatot reggelenként, amikor rendbe hozza a mécseseket, akkor mutassa be. Este fele is mutassa be Áron, amikor felrakja a mécseseket. Állandó illatáldozat legyen ez az Úr színe előtt, nemzedékről nemzedékre. Ne mutassatok be azon idegen illatáldozatot, se égő áldozatot, se ételáldozatot, italáldozatot se öntsetek arra. Végezzen Áron engesztelést annak a szarván évenként egyszer. Az engesztelési vétek áldozat véréből végezzen azon engesztelést évenként egyszer, nemzedékről nemzedékre. Igen, szent ez az Úr előtt. Azután így beszélt az Úr Mózeshez. Amikor névjegyzékbe veszed Izrael fiai közül a számba beendőket, adjon mindenki váltságdíjat magáért az Úrnak, amikor számba veszik, hogy ne érje őket csapás a számbavétel miatt. Mindazok, akik átesnek a számbavételen, adjanak egy fél sekelt a szent sekel szerint, amelyben 20 géra egy sekel. Fél sekel legyen az Úrnak szóló felajánlás, mindenki adja meg az Úrnak szóló felajánlást, aki átesett a számbavételen 20 évestől fölfelé. A gazdag ne adjon többet, és a nincstelen se adjon kevesebbet fél sekelnél, amikor megadjátok az Úrnak szóló felajánlást váltságdíjul magatokért. Amikor átveszed a váltságdíjat Izrael fiaitól, adod azt a kijelentés sátrának a szolgálatára, hogy mint értetek adott váltságdíj, emlékeztesse az Urat Izrael fiaira. Azután így beszélt az Úr Mózeshez. Készítes egy mosakodásra való rézmedencét is, amelynek állványa is rézből legyen. Helyezd azt a kijelentés sátra és az oltár közé, és töltsd meg vízzel, hogy abban mossák meg kezüket és lábukat Áron és fiai. Mosakodjanak meg a vízben, mielőtt bemennek a kijelentés sátrába, hogy ne halljanak meg, ha az oltárhoz járulnak, és szentolt szolgálatot végeznek, vagy tűzáldozatot mutatnak be az Úrnak. Mossák meg a kezüket és lábukat, hogy meg ne halljanak. Örök rendelkezés lesz ez nekik, neki és utódainak nemzedékről nemzedékre. Majd így beszélt Mózeshez az Úr. Végy finom balzsamot és folyékony mirhát 500 pénzért, balzsamos fahéjat fele annyiért, azaz 250 pénzért, balzsamos nádat is 250 pénzért. Végy kassziát is 500 pénzért a szent sekel szerint, és egy hín olívaolajat. Készíts belőle felkenésre való szent olajat, vagyis fűszerezett olajkeveréket, ahogy a kenetkeverő készíti. Így legyen a fölkenésre való szent olaj. Kend meg ezzel a kijelentés sátrát és a bizonyság ládáját, az asztalt és egész felszerelését, a lámpatartót és egész felszerelését, az illatáldozati oltárt, az égő áldozati oltárt és egész felszerelését, a medencét és állványát. Így szentelt fel azokat, hogy igen szentek legyenek. Csak az érintheti, aki fel van szentelve. Kend fel Áront és fiait is. Szentelt fel őket, hogy papjaim legyenek. Izrael fiaihoz pedig így beszélj. Felkenésre való szent olajom lesz ez nemzetségről nemzedékre. Más embernek a testére nem szabad azt önteni, és ilyen összetételben más hasonlót se készítsetek. Szent az, szentnek tartsátok. Ki kell írtani népe közül azt, aki hasonló kenetet készít, vagy illetéktelent kend meg vele. Ezután ezt mondta az Úr Mózesnek. Végy fűszereket, azaz illatos gyantát és szagos borostyán, erős illatú mézgát, fűszereket és tiszta tömjént egyenlő mértékben. Készíts belőle fűszerezett italáldozatot, ahogyan a keverő készíti sószba, tisztán és szentül. Morzsolt szét egy részét, és tedd a bizonyság elé, a kijelentés sátrában, ahol megjelenek neked. Igen, szentnek tartsátok ezt, de ha magatoknak illatszert készítek, ne ebben az összetételben készítsétek, tartsátok ezt az Úrnak szentelt illatszernek. Mindenkit ki kell írtani népe közül, aki ilyet készít, hogy azzal illatosítsa magát. Amikor először elolvastam ezt a szakaszt, akkor hát elég furcsa volt, hogy az illatáldozati oltár leírása után ez az adó a szentély javára ilyen címmel ellátott szakasz következik, mert ez nekem logikailag egyszerűen sehogyan nem illett bele első olvasatra. Mert az illatáldozati oltár után logikus lenne, hogy egyből arról beszéljen, amit az illatáldozaton kell bemutatni, tehát mondjuk a füstölőszernek a leírása következne, de nem így íratta le Isten. Viszont ez így egy keretet ad ennek az egész résznek, és ezért gondoltam, hogy akkor foglalkozunk ezzel az egésszel. Az ilyen keretes dolgoknak ez van egy olyan lehetőség, itt most konkrétan nem jön ki annyira, de a héber irodalomban van egy olyan lehetőség, hogy a keretes szerkezetnek a kellős közepén van általában a mondani való, és hogyha itt megnézzük a témákat, akkor 5 téma van, és ennek a közepén a rézmedence van. Nem mondom, hogy konkrétan e körül forog az egész, de mégis sokat segít nekünk a megértésben, hogyha valahogyan így értelmezzük. Én azt gondolom, hogy ez valahol egy ilyen az életnek, illetve a napi rutinnak egy ilyen ciklikus leírása, ami állandóan forog napról napra, hiszen ezt minden nap be kellett mutatni, és többször is, és ezért azt gondoltam, hogy szerencsésebb lenne, hogyha az igét is egyszerűen a végével kezdenénk, mert az a legérthetőbb, konkrétan a füstölőszerrel. Hogy mi is ez a füstölőszer? Hát ennek azt gondolom, hogy túlságosan nem megyünk messzire azzal, illetve könnyen megértjük, hogyha a füst, mint az imádság volt jelképezi. A jelenések 5-8-ban beszél arról, Jelenések 5-8-ban következőt olvashatjuk, illetve a hetet is elolvasom. A bárány oda ment és átvette a könyvet a trónuson ülő jobb kezéből, és amikor átvette a könyvet, a 4 élőlény és a 24 vén leborult a bárány előtt, mindegyiknél hárfa volt, és arancsésze, tele füstölőszerrel. A szentek imádságai ezek. Tehát itt egyértelműen definiálja nekünk, hogy ezzel az aranyjal, arancsésze füstölőszerrel teli, ez maga a szenteknek az imádságai. De hát nem úgy imádkozunk, nem mehetünk csak úgy Isten elé imádságban, hiszen az 1 Timóteus 2.8-ban arról beszél, hogy tiszta kezeket emelve menjünk Isten elé. Lehet, hogy így nem tettem. Azt akarom tehát, hogy a férfiak imádkozzanak minden helyen tiszta kezeket emelve fel harag és kételkedés nélkül. Ezt ugye Pál apostol írja a Timóteusiaknak. És hogyan tisztulhatunk meg? Ez a kérdés vetődik föl, és akkor innen ugranánk be a történetnek a közepébe, illetve az adott szakaszunknak a közepébe, a rézmedencéhez. Ennek a rézmedencének kettő fontos dolog volt, ami elém került ezzel kapcsolatban. Az egyik az a rézmedencének az anyaga. Ezt a 2 Mózes 30-ból megtudhatjuk, illetve a közvetlenül, amikor elkészítik azokat az eszközöket, amiket Isten rábízott Mózesre, az egész felszerelést, a sátort, a lámpatartót, égőáldozati oltárt, akkor elolvashatjuk a 2 Mózes 38.8-ban a rézmedencét. Elkészítette a rézmedencét is, amelynek az állványa is részből volt, azoknak az asszonyoknak a fémtükreiből, akik a kijelentés sátrának bejáratánál szolgáltak. Tehát ez a kézmedence, ez tükrökből készült el, hogy most ezek az asszonyok, akik ott szolgáltak, ez pontosan hogyan is van, ezt nem tudom, mert Izraelben nem szolgáltak nők, amennyire tudjuk, ez a kádáni népeknél volt inkább szokás, ott is inkább a kultuszi paráznaság, ami elterjedt, de amennyire tudjuk, nem szolgáltak nők. Más magyarázat az azt mondja, hogy akik összegyülekeztek ott, tehát egyszerűen csak összeverődtek, vagy oda mentek nők, őnekik a tükreiből volt ez az egész. És hát a tükör az az igét jelképezi, tehát a rézmedence az így jelképezi az igének, az ige tükrében, ahogyan megláthatjuk magunkat. Ez a Jakab levelében, az 1.23.24-ben így olvashatjuk, illetve a 22-t is elolvasom. Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy belecsapjátok magatokat. Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki a tükörben nézi meg az arcát, megnézi ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. De aki szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette úgy, hogy nem feledékeny hallgató, hanem tevékeny megvalósítója, az boldoggá teszi cselekedete. Tehát azt láthatjuk, hogy a rézmedence az, mint az ige van előttünk, amiben megnézhetjük magunkat, és az megmutatja nekünk, hogy milyenek vagyunk mi valójában. És ez kell nekünk ahhoz, hogy meg tudjunk tisztulni. Most pontosan nem tudom, hol van, azt nem írtam ki, amikor arról beszél, hogy ha mi ítélnénk meg magunkat, akkor nem esnénk ítélet alá. Tehát, hogyha azokat a dolgokat, amiket az ige mond rólunk, azokat mi igaznak tartanánk, és annak megfelelően, hát nem mondom, hogy végrehajtanánk magunkon a büntetést, mert azt nem lehet, de például annyira, mint Zákeus, hogy mégiscsak igaznak tartja magára azt, hogy ő bűnös. Most ebben az esetben azt gondolom, hogy valahol megtisztítulhatnánk. Nyilván az Úr Jézus tisztít meg bennünket. Itt a lézmedencével kapcsolatban tehát az egyik az, hogy az ige, illetve hát, hogy megtisztít bennünket. Innen a rézoltártól logikailag elindulhatunk két felé is, és azt gondolom, tehát a felé a téma felé, amelyik itt az adó a szentély javára, illetve a szent olaj felé. Először ezt a szentélyt szeretném, ebbe a logikai irányba szeretnék, mert igazából itt kapcsolódik össze. Tehát, mint ahogyan mondtam, hogy mivel az illatáldozati oltár leírása után nem a füstölőszer következik, ezért olyan furcsán hat az egész, hogy mit keres itt ez az adó a szentély javára. Viszont a lézmedencének az anyagát, ugye ahogyan megtudtuk, hogy honnan van, azon a részen találunk egy jó kapcsolódási pontot, ahol megérthetjük, hogy miért is ezt helyezte ide. Ez pedig a Mózes második könyve 38. részében. A 24. 24. verstől olvasom. A munkálatokat a szentély munkálatához felhasznált összes arany ajándékul hozott arany volt. 29.000 talentum és 730 sekel a szent sekel szerint. Az ezüst pedig, amelyet a közösség számba vett tagjai adtak, 100 talentum és 1775 sekel volt a szent sekel szerint. Fejenként egy beka, vagyis fél sekel a szent sekel szerint, mind a 3550 személytől, akik átestek a számbavételen 20 évestől fölfelé. A 100 talentum ezüstből megöntötték a szentét és a kárpit talpait, 100 talpat 100 talentumból, vagyis egy talentumból egy talpat. Az 1775 sekelből elkészítették az oszlopok kampóit, beborították az oszlopfőket és összekötötték azokat. Tehát amikor itt olvashatjuk, hát tételesen elszámol bele gyakorlatilag Mózes, hogy miből mi készült, és itt láthatjuk, hogy a ez az adó, amit itt kivetettek, ez erre kellett, tehát ezeknek a résztalpaknak, tehát gyakorlatilag a sátornak az oszlopok, amin ezért álltak, ezek a deszkák ebbe voltak belerakva, és egy kommentárban ugye azt olvastam, hogy ez gyakorlatilag a gyülekezetet jelképezte, illetve jelképezi ez az egész rész, tehát a nép, amit adott maga helyett, azon áll ez az egész épület. Fölmerül a kérdés, hogy később Sámuel könyvében, illetve a krónikákban is, amikor Dávid népszámlálást tarthat, hogy az egyáltalán nem vette Isten jó néven, és hát hogy miért? És itt is már arról van szó, hogy hát miért helyez kilátásba csapást azért, hogyha megszámlálja, utána pedig is el is rendeli egyből azt, hogy számolják meg magukat, illetve hát Mózes számolja meg a népet. És ezzel kapcsolatban azok a gondolatok voltak, hogy egyrészt, mert Isten Ábrahámnak azt ígérte, hogy olyan nagy népet ad nekik, hogy hát azt nem lehet megszámolni. És hogyha valaki ezt mégiscsak megpróbálhat, akkor azzal hát túltesz Istenen, hogy hát lám, én meg tudtam számolni. Másrészt pedig a zsidók azok úgy tudták, hogy Isten áldását nem szabad megszámolni. És ami azt illeti, ezt nem is lehet. Tehát nem tudjuk megszámolni Istennek az áldásait, azok jönnek folyamatosan, és az képtelenség megszámolni, és talán ezért tiltotta ott, illetve hát itt is már, illetve Dávidnál még ott egyáltalán, hogy milyen motiváció volt mögött, hogy kitalálta ő, hogy most akkor megszámolják, de miért? Tehát azért, hogy mekkorára lőtt az ország, vagy milyen haderő van mögötte, mire lehet számítani. Most akkor egy picit visszatérnénk ide a rézmedencéhez, ugye, mint központi dologhoz, mert mondtam, hogy ugye logikailag én ehhez tudtam kapcsolni ezt az adót a szentéhez, viszont elindulhatunk a szent olaj felé is. Hát a szent olaj az a Szent Szellemnek a képe, és hát ez mosakodás után következik. A Istennek a tulajdonát képezi, tehát amit fölkentek vele, vagy bekentek ezzel az olajjal, az azt jelentette, hogy az onnantól kezdve Istennek az övéje, tehát az ő tulajdona, és hát ezzel megszentelt gyakorlatilag. Ezzel kapcsolatban az jutott eszembe, hogy nem lehet akármit megszentelni. Tehát nem úgy van, hogy az ember csak úgy gondol egyet, és akkor megszenteli magát. Ahogyan a rézmedencének a megtisztítása, tehát a következő gondolat körül jutott eszembe, mindjárt összerakják a testvérek is fejbe. Tehát arról van szó, hogy amikor ez a mosakodás, illetve a lábmosásról beszél, hogy azért kellett csinálni ezt a rézmedencét, akkor egyből eszünkbe juthat az, amikor az Úr Jézus megmossa a tanítványok lábait. Amikor pedig a szent olajjal, mint a szent lélekkel való felkenésről pedig azt tudjuk, hogy ezt nem azonnal követte a lábmosást, illetve a tanítványokat, akkor még nem adta nekik a szent lelket, hanem ez csak pünköstkor töltetett ki. És tehát ezt megelőzi az Úr Jézusnak a szent lelkével való betöltekezést, megelőzi az, hogy az ember először megtisztuljon, tehát megtisztítsa az életét. Amikor kint voltunk egy pár héttel ezelőtt Mária Kálnokon, akkor aki ott bizonyságot tett, az a, nem tudom, nem is olyan fiatal ember, akkor ő beszélt arról, hogy az, hogy ő megtisztult, illetve hát letette az alkoholt, mikor ettől megszabadult, akkor érezte, illetve hát akkor látta az életén, hogy ő ezzel még nem lett jobb ember, mint a többi, hanem körülbelül akkor lett csak átlagos. Hiszen az emberek többségének egyáltalán nincs is problémája az alkohollal, de ő akkor arra jött rá, hogy az még kevés, hogy ő megszabadult, hiszen akkor lett csak olyan, mint a többi. És valami többet kell elérni, illetve nem elérni, hanem meg is kell szentelődni. Tehát itt, amikor arról beszél itt az ige, hogy először a rézmedencében meg kell mosakodni, akkor csak utána lehetett felszentelni az embereket, éppen emiatt, tehát hogy van ebben egyelőre hatás. A megtéréssel kapcsolatban is, amikor foglalkoztam vele mostanában többet, akkor volt ugyanaz az elgondolás, hogy elfordulni a bűntől, az valami, és odafordulni Istenhez. Tehát, hogy ez a kettő sok helyen különbáztatják, éppen azért, hogy megállapítsák, hogy ezek valóságosan nem csak arról az, hogy én elfordulok a bűntől, mert akkor gyakorlatilag még csak kiüresítem az életemet, de ha ezt nem tölti be valami, nem következik helyette valami, akkor lesz egy üres élet, és akkor pedig, amiről Pál apostol beszélt, tehát, hogy nem pont erről beszél, de azért hasonló egy kicsit az ő gondolata is, hogy hát akkor mi értelme van az egésznek, a régi életünket elvesztettük, az meg hát egy nagy üresség. Tehát azért valamit adni akar Isten, hogy betöltsük. Hát ezután ugye megint akkor, hogyha sorban megyünk tovább, akkor megint a füstölőszer következik, amiről már az elején mondtam, hogy hát ez az imádság. És azért nem az illatáldozati oltárral kezdtem, mert hát önmagában az illatáldozati oltár maga nélkül az áldozati anyag nélkül, hát nem sokat ér. Tehát azért, hogy az csak ott úgy van, hát nagyon jó, de abban a füstölőszer a lényeg. Ez az illatáldozati oltár, ezzel kapcsolatban még megint visszatérnék arra az esetre, ami mostanában többször is arra a történetre, amelyik többször is előkerült ugye vasárnap is, illetve múlt hét szerdán is, amikor Mária megkeni az Úr Jézusnak a lábát, hogy gyakorlatilag, hát most nagyon idézőjelben, de bízom benne, hogy a testvérek megértik, tehát, hogy azt az áldozatot, azt Mária, azt az Úr Jézuson mutatta be, tehát gyakorlatilag ő volt ez az áldozati oltár, amin bemutatta ezt az illatáldozatot. Ennek az illatáldozati oltárnak az elhelyezkedése, ez nagyon érdekes, hogy konkrétan a kárpit előtt volt, tehát a frigyláda és a kárpit előtt, de hát ugye onnan nem lehetett már látni kívülről, hogy akkor ez hogy belül ott van, de azért tudni lehetett, hogy mégis ott van. Még annyit a megértéshez, hogy hát mi úgy szoktunk imádkozni ma, hogy hát általában összekulcsoljuk a kezünket, és lehagyjuk a fejünket, beújjuk a szemünket, és általában így szoktunk. De régen azért nem egészen így imádkoztak, hanem úgy, hogy fölemelték a tekintetüket, tehát fölfele néztek, és a kezüket is ugye széttárták, és úgy imádkoztak. És hogyha azt is tudjuk, hogy amikor Áron bemutatta ezt az áldozatot, akkor gyakorlatilag oda ment ez az illatáldozati oltárhoz, annál előrébb már nem kellett mennie, tehát az ott gyakorlatilag egy fizikai akadályt is képezett, és ő, amikor ott beszélt mondjuk Istennel, akkor egész egyszerűen, tehát az imádság az egy teljesen hétköznapi természetes beszélgetés volt ott neki, a sátor mögött lévő Istennel. Jó, hogy a kárpit eltakarta, de ennél előre már neki nem is volt szabad menni, és nem is kellett, hiszen ők gyakorlatilag ott álltak egymással előtt. Fölmerül a kérdés, hogy hát a különböző valláskutatók foglalkoznak a szent helyekkel, szent idővel, egyéb dolgokkal, és hát ez nagyon sok vallásban előkerül, és hát fölmerül az a kérdés, hogy hát hol van az a hely, ahol lehet imádkozni. És a Samáriai asszonnyal való beszélgetés során a János 4-ben beszél arról. János 4-nél. A mi atyáink ezen a helyen imádták az Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent kell imádni. Jézus így válaszolt. Higgy nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az atyát. És akkor innen már nem folytatom. Tehát az a lényeg, hogy nincs ez helyhez kötve az imádság. Akkor Istent ezek a dolgok ábrázolták ki, illetve az volt az ő megjelenésének a helye, az oltár, illetve a frigyláda, de most már bárhol lehet Istenhez imádkozni, és ő meghallgat bennünket. És azonban ez nem történhet akárhogy, tehát nem járulhatunk akárhogyan Isten elé. Ezt még majd később mindjárt kifejtem, mert itt az áldozati oltárra kapcsolatban még le van írva, hogy ezt az áldozatot kétszer kellett bemutatni, reggel és este. Tehát ez miatt kezdtem az egészet azzal, hogy ez egy ilyen ciklikus dolog az egész, hogy gyakorlatilag ez folyamatosan ment nekik. Bemutatták odakint a véres áldozatokat, utána jött a mosakodás, és utána pedig hát ez az illatáldozat, amit most úgy értelmezünk, hogy az imádkozás gyakorlatilag. És ez megtörtént reggel is, megtörtént este is, tehát ez egy teljesen folyamatos dolog volt. És hát az mondja, hogy nem lehet akárhogyan odajárulni Isten elé, mert hát arra kér bennünket, hogy tiszta kezeket emeljünk felé, és hogy így imádkozzunk hozzá, tehát nem lehet kihagyni ugye ezt a lézmedencét, illetve a megszentelődést, és ez folyamatosan megy, hogy mikor az ember megismeri, meglátja magát az igében, akkor kéri Istent, hogy hogyan mutassa meg neki azokat a dolgokat az életében, hogy mi az, amitől még meg kell tisztulnia, és hogy szentelje meg, és erre ugye imában válaszol. Aztán megint jön az ige, hogy amiben az Isten újra válaszol az igén keresztül, hogy jó, akkor ebben megtisztult, vagy nem, és akkor hogyan tovább. Tehát ez egy folyamatos párbeszédnek lesz így a része. És hát fölmerül a kérdés, hogy az illatáldozati oltáron mit áldozunk az imádságon túl. Tehát ez jó, hogy imádkozunk, de az Új Szövetség többször is beszél arról, hogy mi is lehetünk Krisztusnak a jó illata. A 2. Korintusban, Efézusban, meg Filippiben is. Csak nem tudod kívülni. Ezeket szeretném felolvasni. Tehát a 2. Korintus 2.14 azt írja, hogy hála legyen Istennek, aki Krisztusban mindenkor diadalra vezet minket, és ismeretének illatát minden helyen megismerteti általunk, mert Krisztus jó illata vagyunk Istennek, mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között. Ezeknek a halál illata a halálra, azoknak pedig az élet illata az életre. Aztán az Efézus 5.1-től olvasom, de a kettőben lesz. Legyetek azért Isten követői, mint szeretett gyermekek, és járjatok szeretetben, mint Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul, Istennek kedves, jó illatként. Filippi 4.18-ban mindent megkaptam, sőt feleslegem van. Bővölködöm azóta, hogy Epifrodatisztól átvettem, amit küldtetek, mint kedves jó illatot, kellemes Istennek tetsző áldozatot. Tehát ebben ugye olvashatjuk, hogy mik azok, amiket mi bemutathatunk áldozatként, ugye amit Pál apostolnak például küldtek adományt, illetve hát a mi szent és tiszta életünk az, ami Istennek kedves. Zárásként még egy olyan gondolatom van, szintén Máriával kapcsolatban, amikor ő az Úr Jézusnak ráöntötte ezt az olajat, és azt olvassuk, hogy a hajával törölte meg. Valahol talán az iskolában hallottam egy ilyen gondolatot, hogy ettől nem csak az Úr Jézusnak lett ugye jó illata, hanem Mária is. Hát ugye a haja beszívta ezt az egészet, tehát hogy őnek is jó illata lett, és akárhová ment, hát nyilván amíg el nem múlt ennek a hatása, de hogy ő is árasztotta ezt a jó illatot. Tehát így tudott ő is az Úr Jézusnak a jó illata lenni. És hát a mi áldozatunk és az jó illat Istennek, tehát hogyha valamit az életünkből Isten oltára teszünk, tehát lemondunk az ő kedvéért valami dologról, akkor az egy kedves áldozat. ő neki. Ennyit szerettem volna mondani.